Megérkezett a csapat ide a bázisra, a panzióba, ahol itt meg vagyunk szállva, és ismét Betlenni Istvánnal beszélgetek, a lovastúra vezetőjével. Milyennek találod ezt a második napot? Hogyan sikerült?
A tervezetnek megfelelően, tehát elég izgalmas is volt, ugyanakkor olyan útvonalakat jártunk be, amire már rég készültem, és sikerült összekötni olyan pontokat, amit eddig nem jártunk be lóval. És a társaság is, annak ellenére volt egy abszolút kezdő lovasunk a mai csapatba, végig tudta ezt csinálni minden nehézség nélkül, tehát le a kalap alatt a társaság előtt.
Tehát akkor azt mondod, hogy kezdők is nyugodtan bevállalhatják, tehát a félénkséget le lehet győzni.
Én a kezdőknek azt mondom, hogy azért úgy az igazi, hogy mielőtt elindult túrázni néhány alkalommal, üljön lovon, hogy a dizmai alkalmazkodjanak a lovon üléshez, mert azért egy napi túra minimum 4 óra, de lehet 6 óra is lóháton.
Hogyan tájékozódtok? Mert én azt láttam, hogy így mentünk dombokon, völgyöken keresztül, és mindig tudtad, hogy hol vagyunk, tehát te ezeket a területeket gyakran bejár, vagy voltak olyan helyek is, ahol még nem jártál, olyan szakaszok?
Mindig úgy tervezzük meg az útvonalakat, hogy beépítsünk olyan szakaszokat is, ahol nem jártunk. És mi már 10 éve járjuk a vidéket lóval, és azért olyan 10 éves gyerekkorom óta jártam szüleimmel, iskolával a vidéket, Pádist, a természetvédelmi park jelentős területét bebarangoltam gyalog, mielőtt elkezdtem ezt lóval bejárni. Ugyanakkor az idők folyamán kialakult egy kép bennünk, tehát vannak magas pontok, amit az ember lefényképez, tudja, és akkor azok irányadók, hogy merre halad. Tavaly ilyenkor úgy döntöttünk, hogy azért jó lenne egy kicsit modernizálni a felszerelésünket, és megkértünk egy ismerőst, készített nekünk egy térképet, ami ma már digitálisan a telefonokra letölthető, néhány helyre már a szálláshelyekre kitettük a falra, mi feltüntetünk túraútvonalat is, és ugyanakkor bármikor a telefonon megnézhetjük, hogy hol vagyunk az elképzett útvonalhoz képest, ha szükségét érezzük, de hál' Istennek eddig egyszer volt szükségünk rá, néhány 100 méterre voltunk az tervezett úttól, és gondolkoztunk, na mostan még másszunk fölfele, vagy milyen irányba haladjunk tovább, és ránézett az egyikünk a telefonjára, azon látta, hogy 100 méterre vagyunk a tervezett úttól. Tehát
igazi nagy eltévedések még nem voltak.
De voltak. Mm. Tehát az első túránk az úgy kezdődött, amit ezelőtt olyan 10 évvel szerveztünk, hogy elindultunk Nagy Kalotáról a Kerekhegyre, Gyálubotira, és Gyálubóti helyett megérkeztünk Kölöcselepadurera. Tehát ez a két helység között van legalább egy olyan 10-15 kilométer.
Mit mondanál el nekünk erről a vidékről, tehát turisztikai szempontból, hogyan fejlődött, azt láthatjuk, hogy nagyon sok panzió épült, és itt vagyunk közel a Kalota Szent Királyhoz is, ahol majdnem minden házban panzió van, országszerte ismerik ezt a települést, de aki mondjuk nem ismeri a székelyföldiek ezt a vidéket, mit kell tudni erről?
Erről a vidékről azt kell tudni, hogy adva van nekünk egy természetvédelmi park, amit úgy hívnak, hogy a Nyugati Sziget-hegység természetvédelmi parkja. A mi lovardánk, Kalotaszeg, északnyugati csücskén található Nagy Kalotán. Ez Kalota Szent Királytól, amiről sok ember tud és ismer, 3 kilométerre található. Az a tény, hogy a Kalota Szent Királyiak reklámozzák az ő által nyújtott szolgáltatásokat szerte a világon, mert azért nagyon sok nemzetközi turisztikai vásáron ott vannak. Ők valamilyen mértékben reklámoznak minket is, mert úgy tüntetnek fel, mint egy szolgáltatást, amit a náluk megszálló vendég igénybe vehet. De ugyanezt tőlünk ilyen 40 kilométeres sugárba található egyéb panziósok is úgy tüntetik fel, hogy náluk lehet lovagolni, tehát megszáll náluk a vendég, és eljön hozzánk lovagolni.
Tehát ez egy plusz, amit kap a turista.
Igen, tehát nagyon finom ételeket kínálni, rusztikus környezetet, néptáncot. Az emberek ennél többre vágynak, tehát sok ember van, aki aktív vakációt szeretne, és ők azért jönnek el Kalota Szent Királyra, mert ott lehet lovagolni.
Most az útvonalról, a mai útvonalról, ha mondanál egy pár szót, tehát elindultunk innen Valkókelecelről.
Lényeges tudnivaló, hogy ez a település Valkókelecel a természetvédelmi parknak az északi határán van. Mi mindvégig a természetvédelmi parkba barangolunk, voltunk Lóháton, innen elindultunk mi a keleti irányba, a park határa mentén, és az első patak mentén, a Prórecse nevű patak mentén, hideg patak, beereszkedtünk egészen a tóig. Ez eléggé vadregényes út volt, mert egy fakitermelési úton haladtunk, ahol 3-4 ilyen széldöntésből származó rönköket kellett kikerülni, de ezt leszámítva elég simán elértük a tavat. Miután elértünk a tóhoz, akkor a régi Jósika falváról kivezető út, ami valamikor egy főút volt a hegyekbe, ez a Móc vidéket összekötötte Bánfihunyaddal, ezen az úton feljöttünk egészen a mai Béles faluig, és Béles faluból beereszkedtünk utána a Csonka nevű legelőtársaság legelőjén keresztül a vízgyűjtőgátig. Vízgyűjtőgáton, a Föntenei vízgyűjtőgáton átkeltünk a lovakkal, és a másik oldalon a melegszamos medrében beereszkedtünk, majdnem a sípálya lábáig, ahol úgy döntöttünk, hogy most már nem megyünk tovább, megfordulunk. Visszajöttünk a régi Föntenei szállodákhoz, és ott lenyergeltünk, a lovainkat elengedtük legelni, és tartottunk egy ebédszünetet. Onnat aztán visszafele, hogy ne legyen nagyon sima az út, kicsit változtattunk rajta, és visszamentünk a gáthoz, de a gátnak az északi oldaláról elindultunk egy egykori ilyen üzemi úton kifele, ami aztán véget ért, és egy patakmederben kimásztunk egészen Béles faluig, és ott, amikor elértük a falut, úgy gondoltuk, hogy változtass, hogy ne az aszfalton jöjjünk idáig, hanem bementünk újra a legelőre, be egy meredek patakmederbe, és onnan újra kimásztunk, úgyhogy úgy értük el Béles falunak a nyugati határát, ahonnan aztán a úton, körülbelül 3 kilométert jöttünk, szépen lépésbe a szálláshelyünkig Lóháton.
Mit mondanál el most végezetül a lovardáról, a lovaidról? Milyen érzés, vagy milyen ez a lovas élet, vagy lovakat tartani?
Mondjuk van neki hátránya, mert egy állandó kötöttséget jelent, mert a lovakkal, a villanypásztorral, a legelőn állandóan résen kell lenni, ott kell lenni és kell csinálni. Másrészt egy nagyon kellemes elfoglaltság, mert az ember igazán arra vágyik, hogy minél többet legyen a szabad levegőn, a természetben, minél többet lovagoljon, vagy mozogjon, és ez a kettő nem megy másképp. Tehát ha lovakat tartunk, és ridegtartásba tartjuk mi a lovakat, ez azt jelenti, hogy télen-nyáron ők szabadban vannak.
Azért van olyan hosszú szőrük.
Igen, télire hosszú szőrük van, de ezért bírják ezt a kirándulást is, mert ők mindenhol szabadban éjszakáznak, őket nem zavarja a villámdörgés, nem zavarja a jégeső, jól elviselik a legyeket, ami mind annak köszönhető, hogy ők ridegtartásban élnek, nem ijednek meg egy vadállattól, nem zavarja őket az, ha mozog valami a fűbe. Tehát nekik ez természetes, és ezáltal nincs bennük istálógőz, hogy szabadon vannak tartva, akárki alá oda lehet adni a lovat, mert nem kell tartani attól, hogy ez a ló most ki kell tombolja magát.